Nyissátok ki a Bibliát a Titushoz írt levélnél, Pál apostol levele Titushoz. Innen olvasunk igét, és gondolkodunk együtt a reménységről. Titushoz írt levél, második fejezet, 11. verstől olvasok Isten igét. Helyeteken ülve van nálatok Biblia valamilyen formában, bátorítalak, kövessétek az igét, több marad meg. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Harmadik rész, első verstől. Emlékeztesd őket arra, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és a felsőbbségeknek, engedelmeskedjenek és legyenek készek minden jó cselekedetre. Senkit se szóljanak meg, kerüljék a viszálykodást, legyenek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek tévegők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, aki kiöntött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazolva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. 9. vers, de kerüld az ostoba vitatkozásokat. Néhány gondolat a reménységről. Első kérdés, amin gondolkodjunk el együtt, mit várnak, miben reménykednek az emberek úgy általában? Mit gondoltok? Mi jut eszetekbe? Jót tenni, mármint ez a valakinek a gondolata, igen. Aztán? Nyugalmat szeretnének. Abban sokan szerintem sok ember szeretne nyugalmat ma. Ebben reménykednek. Jó lenne már. Jön a szabadság, jön az évvége. Egy kicsit egészséget. Lesz sok jószág, mert koromra ez a reménységem. Mindenféle jószág, ugye? Akik közgazdaságtan tanultak, azoknak a jószág más jelent. Van-e más gondolat? Sikert. Elfogadást. Nagyon jó. De alapvetően a karácsonyi időszakban várnak az emberek valamilyen ajándékot is. Valaki várja azt, hogy a munkahelyén esetleg kapjon valami kis jutalmat, kapjon valami kis megbecsülést, gyerekek várják a szülőktől, kapjanak valami kis játékot, amit már nagyon szeretnének, hogy valamilyen ruhadarabot. Tehát ajándékot is várunk. Alapvetően ugye ebben az ajándékban, ebben a dobozban, hogy el is mondtátok, vannak olyan dolgok, amik tárgyak, és vannak olyan dolgok, amelyek nem megfoghatóak, mégis nagyon fontosak az ember számára. Azonban, hogy ki mit vár, és ki miben reménykedik, attól is függ, hogy milyen élethelyzetben van. A képen láttok olyanokat, akiknek az is nagy dolog, hogy egy adott napon meleg ételt tehetnek. Ugye egészen más, amiben reménykednek ők. Más, honnan indulnak el. Éppen beszélgettem valakivel, és kérdezte, hogy akarunk-e most ételt osztani. És mondtam neki, hogy most nem akarunk ételt osztani, mert most sokan osztanak. De beszéljünk róla, és akkor január-februárban osztunk ételt, amikor már nem igen, igazán fognak foglalkozni ennyien azokkal, akiknek nincs meleg étel. És ugye ők lehet, hogy aznap fölkelnek, és a reménységük az, hogy hát, ha lesz ma is valami, vagy ezen a héten valami kis ennivaló étel. És ahogy itt elhangzott, vannak olyan dolgok, amely minden embernek alapvetően reménye, szüksége, várakozása, a szeretet, a törődés, az elfogadás és a megbocsátás. Hány ember kerül nagyon nehéz helyzetbe, csak azért, mert nem tudott megbocsátani, vagy nem kapott megbocsátást? A legtöbb férfi, aki utcán él, az egy házassági konfliktus miatt, egy válás miatt került ki a családból, került albérletbe, vesztette aztán a munkáját, lett alkoholista, és lett hajléktalan, és vált teljesen tönkrement életté mindaz, amit korábban fölépített, omlott össze. Milyen jó lett volna, ha van megbocsátás. Ha tudnak neki megbocsátani, ő meg tud magának bocsátani is, megtapasztalja az Isten elfogadását, szeretetét, törődését, és meg tud változni az élete, és helyre tudott volna állni az a kapcsolat, és nem a végső pusztulásba ment volna a kapcsolat. Azt tudom mondani, az embereknek, az életének a megromlása nem véletlenszerű. Folyamatok előzik meg egy embernek az életét, amikor reménytelenné válik. A reménytelenség állapota az nem hirtelen tör rá az emberre, hanem valaminek már a következménye. Megvannak az előzményei, mi akkor is lehetnek hirtelen események, amik kiváltják az ember életében a reménység, reménytelen állapotot. Kicsit gondolkodjunk együtt tovább. Mit jelent maga a reménység? Ez a szó, hogy remény. Mi jut eszetekbe erről? A jövőben bekövetkező pozitív esemény,
köszönjük, nagyon jó,
valamilyen pozitív dolognak a várása. Aztán kapaszkodó. Nagyon jó. Van-e még gondolat? Nagyon jó egyébként, amit mondatok. Alapvetően ugye maga a remény szó egy pozitív csengésű szó. Érezzük ugye ebben a szóban a pozitív üzenetet, hogy ennek van valami nagyon pozitív tartalma. Nem véletlen, hogy mi is ezt választottuk gyülekezeti névnek. Új remény. Ugye azok, akik reménykedtek és csalódtak. Mert hányszor van ilyen? Ki az, aki tapasztalt már olyat, hogy vaksötétbe került, mert elment az áram vagy valami, és teljesen sötétbe került? Te vaksötét, tehát nem lehetett, nem, semmit nem láttál. Milyen helyzet ez? Milyen érzések töltik el az embert ilyenkor, mikor vaksötétbe kerül? Kiszolgáltatott, bizonytalan, félelem, elveszett. Hol a villanykapcsoló? Az erdő közepén még húzósabb, igen. Igaz, még ha ismered is a helyet, a vaksötétben ott is elbizonytalanodsz. Ha tapogod a kapcsolót, úgy érzed, hogy itt a villanykapcsoló, és megforol a falat, és nincs ott. És akkor elkezdesz gondolkodni, hogy hol járok. A vaksötét valóban ezt a fajta bizonytalanságot, elveszettséget, reménytelenséget érzését adja az embernek. Nem véletlen, hogy a Biblia a reménytelen állapotot a sötétben való állapotnak nevezi. Hogy a sötétségben van, aki reménytelen. Az elveszettség állapota a sötétség állapota. És nem véletlen, hogy éppen karácsonyra időzíti az Isten a fiának születését, a fény, a világosság, az Istennek a világosságának eljövetelét, a reménynek az eljövetelét. A reménnyel kapcsolatban van egy torzulás, amely megjelent a mi természetes gondolkodásunkban. A reménnyel kapcsolatban, ahogy látjátok is kiírva, eltorzult egy kicsit ez a fogalom, legtöbb esetben bizonytalan vágy lett belőle. Minden reális alap nélkül. Keresztényként is hajlamosak vagyunk a reménységre így gondolni. Hát majd meglátjuk. Visszajön Jézus, ahogy Péter barátom mondta mai alkalommal is, és akkor mi keresztényekben néha, nem tudom, szoktátok ezt érezni, ilyen bizonytalan érzés kavarok. Tehát nem az az érzés jön benned, mikor mondja Péter, hogy jön az Úr Jézus, halleluja, várjuk vissza Jézust. Ho-ho! Nem az, ó, igen, halleluja. Nyitva az ajtó. Ó, Uram, itt vagyok. Gyere, gyere, gyere. Tényleg úgy érzem, hogy bármely pillanatban visszajöhetsz. Hanem a mi reménységünk is néha ilyen fátyolos. Nem így érezzük? Nem így eltorzult bennünk is ez a szó, hogy reménység néha? Hogy a homályos, fátyolossá válik. Bizonytalanság keveredik, mint hogyha valami olyan dolgokban reménykednénk, ami nem is biztos, hogy megtörténik. Igaz? Hogy van ebben egy torzulás, amelyben a gondolkodásunk, az érzésünk nem biblikus. Nem a kijelentésre, és nem a kijelentésben gyökerezik, hanem az emberi érzéseinkben, elképzeléseinkben, vagy csalódásainkban. Hogy a saját jellemünk torzulásai határozzák meg. Az önmagunkban való csalódás élményei. A másokban való csalódás élményei szürkítik, beszűkítik, deformálják a reményről alkotott gondolkodásunkat. Advent idén is. És gyújtogathatjuk a gyertyákat. Mégsem érezzük azt, ó, Uram, halleluja! De jó, hogy visszajössz értem. Ó, Uram, köszönöm, hogy minden szavad igaz. Hogy te megígérted, hogy fogsz jönni. És jössz vissza. És már itt zörgetsz az ajtón. És olyan jó, Uram. Olyan jó. Halleluja. Nekem minden nap karácsony. Mert én minden nap várlak téged. Én minden nap üdvözöllek téged, hogy megszülettél. Az én szívemben élsz. És uralkodsz. Ó, halleluja. Nem el fogsz jönni, már eljöttél. Itt vagy bennem, itt élsz bennem. És ahogy bennem élsz, úgy látlak meg majd színről színre. Amilyen valóságos, hogy a mindennap életemben, olyan valóságosan foglak meglátni színről színre. Ahogy megtapasztalt téged a mindennapok harcaiban, a küzdelmeiben, az életem megváltozásában, olyan módon látlak meg téged, teljesen valóságosan. Mert te valóságos vagy, Uram. Nem fátyolos, nem homályos, nem ködbevesző, nem homályos misztikum. Még a misztikus is vagy fantasztikus módon, mert nem értem, hogy működik, de mégis csodálatos. A reménynek a bibliai értelme, ahogy egy görög szómagyarázatban olvasható, a bibliai szó biztos várást jelent. Valaminek a biztos várását, ami be is fog következni. Az isteni dolgban maga Isten a biztosítéka annak, hogy a várakozás nem fog csalódást okozni, az beteljesedik. Maga az Isten a biztosítéka. Maga Isten tesz bizonyságot arra nézve, hogy be fog teljesedni, amit ő mond. A jövőbeli dolgokra vonatkozik a reménység. Valamelyik személyre vonatkozik, vagy eseményre vonatkozik, amely nem bizonytalan óhajtás. Amikor a keresztény ember reménységéről beszélünk, az nem egy ilyen dolog, hogy jaj, Jézus. Vagy ugye, Jézus Mária, most segíts. Egyháztörténelmi szempontból, amikor a Franciaországban a 10 000 szám ölték meg a reformátorokat, akkor azok menekültek meg, akik bementek egy katolikus templomba, fejükre vettek egy sapkát, és rá volt írva, hogy Jézus Mária. Egy érmére. És ezért fizettek. Ebből jön ez a kifejezés, Jézus Mária, ez a felkiáltás. Akik megalkuttak, akik odaadták a hitüket, és megalkuvókká váltak. Csak nem egy sóhaj, nem egy óhaj a bibliai reménység, hanem 100% meggyőződés. Teljes bizonyosság. Meggyőződés arra nézve, hogy az Isten, amit ígért, azt meg is tudja tenni. Tudtok erre egy ámen mondani? Amen. Az ámen azt jelenti, hogy igen. Azt is jelenti, hogy igen, igaz. Egyet értek vele. Ez az igazság. Még ha nem is ezek az érzéseim, de értem az Isten igét, tudom, így van. Vallást teszek arról, amit az Isten mond. És ellene mondok annak, amit a szívem mond. Mert a szív családabb mindennél. Ki ismerheti? Egyedül az Isten. Halleluja. Ő ismeri a szívünket, ezért beszélget velünk. Ezekről a dolgokról. Az Isten szerint a biblikus reménység az egy megalapozott és örömteli várakozás. Valaminek, vagy valakinek egy eseménynek a várása, amely biztosan be fog következni. 1000%. A 100% kevés. Azzal kifejezzük ezt a fajta bizonyosságot, értitek? Tehát azt, hogy azt mondod, hogy 100% emberi dimenzióban, hogy az a 100% biztos, hogy ott leszek. Ez kevés. Tehát kevés arra, hogy kifejezd azt, amikor Isten mond valamit. Amikor Isten azt mondja, gyerekek, ott leszek. A felhőknél találkozunk. Én ott leszek. Én vállak. Én készítem a helyet. Az út készen van, az ajtó nyitva van. Az ünnepi lakoma készül. Nem fog csalódás érni. A vőlegény biztosan ott lesz a mennyegzőn. A mennyasszony is biztosan ott lesz a mennyegzőn. 100%. És szép lesz. És felékesített lesz. Mert meg van írva. Ilyen lesz a mennyasszony, a gyülekezet, amelynek részei vagyunk mi is. Biztos. Szóval nekünk keresztényeknek van reménységünk. A mi reménységünk élő és valóságos. Már egy gyermek is megérzi ennek a jó ízét. És ugye többször beszél Jézus a gyermekek hitéről, a gyermekek szívéről, egyszerűségéről, őszintességéről, mint példa a számunkra. És ugye nem csak a gyermekekről van itt szó, hanem a gyermeki hozzáállásról. Sok gyerek mai napig is hiszi, hogy van télapó. És még hallja, hogy zörög az apuka, vagy az anyuka hajnal kettőkor, hogy megvárt, hogy elaludjon az izgatott gyerek. De még akkor is hajlamos reggel úgy fölkelni, hogy lehet mégis a Mikulás volt itt. Igaz, hogy anya vagy apa cirkált nálunk, annyira szokott a Mikulás lenni. Ő szokott éjszaka jönni, meg is tenni-venni. Már elmerem mondani, mert Gréta tudja, hogy nem. Á, lebuktunk, jaj! De sokáig a gyerekeink azt hitték, hogy van Mikulás, és nem akartuk őket kiábrándítani, hadd legyen nekik egy ilyenfajta izgalom ez az egész történet. A gyerek, a gyermeki hit, őszintesség, hogy azt mondták, van, hát akkor van, biztos úgy van. Bejön a kémény, igaz, hogy nincs kémény. A derékuszai lakásunkban nem volt kémény. De hát megoldotta a Mikulás, hát neki nem probléma. Nem tudom, hogy de megoldotta a gyerek, azt megoldja a Mikulás. Bejön az ajtón keresztül, nem probléma. Tehát gyermeki hit, őszintesség. A másik, ugye a reménységünket táplálja, amit a másik képen láttok, hogy Jézus uralkodik. Tehát mi az neki? Tehát mi az neki, hogy téged elvigyen a mennybe? Tehát miért okozna neki nehézséget? Miért okozna neki problémát? Hogy téged felvigyen a mennybe. Most ez megint egy aránytalan kép ez. Mert Jézus ugye, és a Föld ugye a kezében van, de hát ugye ez az arányok ennél sokkal durvábbak, már Jézus javára. Csak ha valóságos arányokat rajzolnánk fel, akkor a Föld nem látszana. És akkor itt az a kivetítő elég kicsi lenne, hogy Jézus kivetítsük. Még a töredékét is, mondjuk egy atomnyi részét is, hogyha lehetne így mondani, azt sem tudnám kivetíteni Jézusnak az arányok miatt. A következő dolog pedig szintén a keresztények reménysége a feltámadás. Az örök élet. Hogy van örök élet, kedveseim. És ha testünket le is kell vetnünk a földi életben, akkor is föltámadnunk, és testünkben látjuk meg az Urat. Mi az neki? Miért okozza problémát? Feltámasztani a halottakat? Adni új, megdicső testet? Jézus szólni fog, felhangzik a riadó hangja, és feltámadunk. És ha bennünket úgy érez a riadó, hogy még élünk, elváltozunk. Hogyan? Egy szempillantás alatt. Hogy történik? Mit tudom én? Nem azért történik, mert én tudom. Vagy értem, de hiszem. Hiszem. Nem azért történik meg, mert te érted. Vagy le tudod matematikailag vezetni, hogy fog megtörténni. Nem azért történik meg, mert Jézus mondja. Hogy oldja meg? Hát majd ő megoldja. Neki van erre hatalma. És kinyílnak a sírok. És feltámadnak, akik az Úrban haltak meg. És mennek a király fogadására. Jézus fogadására. Erről szól, a remény megtöri a sötétséget. A remény bizonyosságot ad a sötétségben, hogy megvan a villanykapcsoló. Mindjárt itt van, már érzem. Mindjárt világos lesz. Mindjárt kattan. Itt a fény. És milyen változás, amikor fölkapcsol a villany. Ha vissza tudsz emlékezni a sötét élményeidre, a szorongás, félelem, kavarodik minden, bizonytalan, a lépéseid is bizonytalanok, hogy most hova mégy, meg akkor most hol jársz igazán már, nem is tudod magad sem. És akkor fölkapcsolod a villanyt, a helyén van minden. Ezt adja az Istentől való reménység. És hát ugye, mondtam is, hogy mi, akik élünk és megmaradunk, ez csak egy ilyen elképzelése ennek a dolognak, hogy megyünk a mennybe, majd szépen a Krisztus hídján egészen amennyig besétálunk. Tudjuk, hogy egy szempillantással történik meg, hát ez egy vizuális ábrázolása az előttünk lévő eseménynek. Néhány igeverset emelnék ki a felolvasott ige szakaszból. Először is azt az ige szakasz, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. A megjelenik szó tartalma egy tágabb értelmű kifejezés. Azt is jelenti, hogy feltűnik, felragyog, de nem mint egy zseblámpa, hanem mint egy égitest, vagy mint egy csillag. Tehát egy ilyen drasztikus változást hoz. Tegnap azt mondtam erről a Martinkán, hogy olyan ez, mint mikor tök sötét van, és futballmeccset akarnak játszani. Kérdeztem a jelenlévőktől, hogy teljes sötétségben lehet-e focizni? Mit gondoltok? Hát összerúdóság, össze-vissza mennek, meg hát mi az értelme a futballnak, ki győz a foci meccsen? Több gólt rúg, a feleségem teljesen képzett futballból. Több gólt rúg. Lehet-e gólt rúgni vak sötétben? Elég bizonytalan, mert ha gólt is rúgtál, akkor is tudjuk, hogy gólt rúgtál. Tehát kell fény, ezért megvilágítják a pályát. Felkapcsolják a reflektorokat, és amikor tévé közelítést látunk, azt hiszük, hogy nappali világosság van, olyan fény árad le. Tehát amikor beszélünk arról, hogy megjelenik Krisztus, akkor itt valami ilyesmiről van szó, mint egy focipálya méretekben látunk, tök sötét van, és felkapcsolják az hatalmas reflektorokat, és nappali fény van. Tehát Krisztus megjelenik, mint egy égitest, beragyogja az eget. Megmutatkozik, meglátszik. A Lukács evangéliumában a első rész 78-79-es versében Zakariás imájában a következő hangzik el. Istenünk könnyülő irgalmáért, amelyen meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábukat a békesség útjára. Krisztus tehát a fényt, a világosságot, a reménységet hozta el, hogy az emberek lábát ráigazítsa az Istennel való kibékülés útjára. Hogy helyreállítsa a kapcsolatot. Hogy megtalálják az emberek az utat. Mert vaksötétben kóvályunk. Nem ismerjük az utat. Krisztus fény gyújtott, és önmagában világosságot hozott, önmagában bűnbocsánatot hozott, önmagában életet hozott, és önmagában utat készített az atyával való személyes közösségre, kapcsolatra. Azt mondja az Isten igéje, hogy megjelent az Isten üdvözítő, az a szabadító kegyelme és irgalma. És azt mondja, ez az irgalom, ez a kegyelem, amely ilyen mérhetetlen erővel, mint fény ragyogott fel, nevel bennünket, azaz tanít bennünket. A Biblia értelme vett tanítás, az mindig valami pozitív iránymutatás, pozitív életváltozást munkáló kapcsolat. A Biblia értelme vett tanítás nem elméleti ismeret, hanem meggyőződés munkáló, életváltozás munkáló tapasztalat, megértés, amelyet személyesen adnak át. Amikor azt mondja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme Krisztusban, és nevel bennünket, tanít bennünket, az azt jelenti, hogy pozitív változásot hoz az életünkben létre az ő személyes példája által. A vele való közösségben. És milyen változást munkál ez a világosság, az Istennek ez a kegyelme, és a szabadítás, az üdvösség az életünkben? Mire nevel bennünket? Hogy megtagadjuk a hitetlenséget. Az első és legfontosabb dolog, amit munkál a hívő ember életében, hogy megtagadja a hitetlenséget. Azt a fajta bizonytalan, nyálkás érzést, amely akkor van bennünk, amikor hallunk a Jézus visszajöteléről, és nem lelkesedünk a szívünkben. Ezt a nyálkás érzést jött el Jézus Krisztus megtörni az ember szívében. Ezt a bizonytalan hitetlenséget, a jövőtlenséget, amit ellopott tőlünk az ördög. Ő hozta vissza a jövőt, a reményt az életünkbe. Hogyan? Az ő személyes életpéldája által, a személyes közösség által, az ő kegyelme útján és szabadítása által. Ő nevel bennünket, hogy látjátok, nem adtam fel. Én hittem akkor is, amikor azt kellett mondanom, atyám, miért hagytál engem? De én a kezedbe teszem le a lelkem. Mert bár úgy érzem, hogy elhagytál, mégis hiszem, hogy nem. Hogy lehet ez? Úgy érezni, hogy elhagytál. Mégis hinni, hogy nem. Az élő reménység által. Amely nem a vak sötétet nézi, a pillanatnyi sötétet, hanem tudja, van már fény az alagút végén. Ennek is lesz vége. Jézus tudta, hogy nem a Getsemáné kertig, nem a nagypéntekig kereszt áldozatig, nem a megkorbácsolásokig tart az Isten terve, hanem van azon túl is. Van feltámadás, van örök élet. És a te életed nem a mai napig tart, nem a nehézségekig, nyomorúságokig, a megválaszthatatlan kérdésekig tart, van azon túl is. A feltámadás ereje, Krisztus szabadító ereje, a fény, amely érzékelj, hogy nem egy gyertyalángja, hanem olyan, mint egy tök sötétben futballpályát megvilágító hatalmas reflektorok fény áradata, amelyben azt látod, hogy nappali fény van a sötétben. Ez a Krisztus világossága. Az első dolog, amire nevel bennünket, hogy megtagadjuk ezt a nyálkás érzést. És azt mondjuk, nem vagyok hajlandó elfogadni magamban ezt a nyálkás érzést, ezt a bizonytalanságot. Mert ez tönkre fogja tenni az életemet. És ez bezárja az ajtókat, nem kinyitja. Ez a kóvágáshoz vezet a sötétségben. Nem pedig a fény felé viszi a szellememet, a gondolkodásomat, a családomat, az életemet. Ami a jövőtlenséget hozza, nem a jövőt. A remény az pozitív tartalmú. A reményben jövő van. A reményben Jézus van. A reményben a feltámadás van. A reményben benne van, hogy nem nagypéntekig tart a történet, hanem a húsvét hajnala, amelyet ma is ünneplünk. Minden vasárnap ezt ünnepeljük. Hogy a názáreti Jézus Krisztus bár meghalt értünk a mi vétkeinkért, de legyőzte a halált. Legyőzte a sátánt. Kifizette a bűnbüntetését. És a halál nem tarthatta fogva. Azt mondja, jön ennek a világnak a fejedelme. De bennem nincs semmije. Hatalmam van arra, hogy letegyem az életemet. És hatalmam van arra, hogy visszavegyem azt. És akkor úgy döntött, hogy letette az életét, letette értünk. És akkor úgy döntött, hogy feltámadt, föltámadt. És nem volt olyan bilincs, amely visszatarthatta volna őt. És erre nevel bennünket az ő példája, az üdvösség, a kegyelem, a szabadítás, hogy megtagadjuk a hitetlenséget. És a világi kívánságokat is. Azt mondja, józanul éljünk ebben a világban. Józanul, nem ámorítson meg bennünket. A saját szívünknek az állapota, a kívánságok, a történelmi események, a világban zajló események, a családunkban zajló események, ne vegyék el a tiszta gondolkodásunkat. Legyünk józanok, hogy az igazságban, azaz Krisztusban álljunk meg. Mert ő a valóság. És kegyesen éljünk ebben a világban, azaz kövessük őt, az ő életpéláját. És aztán folytatja, várjuk a mi boldog reménységünket. A várakozás és a reménység, a remény és az öröm, az össze van kötve. Tehát ez a fajta reménység, amire a Biblia beszél, abban van öröm. Tehát egyszerűen felemeli az embert. Kiemeli az embert a sötétből, a tanástalanságból, a szürkeségből. Megtölti örömmel. Az Istentől való remény örömmel jár együtt. Egy bizonyossággal jár együtt. Azt mondja, Uram, köszönöm. Olyan jó, hogy semmi nem tart ezen a földön örökké. Sem a rossz, sem a jó. Mert mindig valami sokkal jobb jön. Mert ami még előttem van, amiben én reménykedek, az sokkal jobb, mint ami ma tapasztalok. Elképesztően. Mérhetetlenül. Fantasztikus módon. Az elmém fel sem bírja fogni. Valamit a Szent Szellem által megérzek néha. Valamit az Isten szelleme néha kinyit az én számomra. Hogy érzékeljek valamit abból, ami rám vár. Puszta fény, beszűrődés a homályba, a sötétségbe, amelyben ebben a világban élik az emberek az életüket, és néha mi is belekerülünk. Az a remény, ami örömmel tölt el bennünket, pusztán valami átszűrődése annak a fénynek, amely majd a mennyben lesz. Hát gondoljatok bele, nem kell a napnak világítani. Nem lesz szükség égi testekre, mert a Krisztus fénye fogja betölteni az egész világot. Nem lesz villanykapcsoló, meg elektromos áram. Aggódnak, hogy hogy fogják biztosítani az áramot, mert a fosszilis energiaforrások ugye kimerülőben vannak, és alternatív energiaforrásokkal nem lehet pótolni a kieső energia szükséget. Nem lesz probléma, mert nem kell kőolaj, meg ilyesmi. Egyrészt nem lesz hideg, jó idő lesz, komfortos lesz. És fény lesz. Nem kell kapcsolgatni a villanyt. Az Úr napja fog világítani. Krisztus fog világítani. Dicsőség az Úrnak. És azt mondja, várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Doxájának, ragyogásának, fényének megjelenését, amelyet mi magunk foghatunk néha. És valójában a dicsőítés erről szól, hogy van bennem egy élő reménység. Valamit érzékelek az Isten nagyságából, a dicsőségéből. És ezt megpróbálom szavaimban, tetteimben, zenémben, énekemben valahogy tükrözni. Valahogy bemutatni, valahogy visszaadni. Persze, hogy torsz, persze, hogy csak próbálkozás, mert persze, hogy még az is, amit érzékeltem belőle, még az is töredék annak, ami valóság, és még azt sem tudom visszaadni igazán. Persze, hogy nincs olyan dicsőítő élet, amely tökéletesen tudná bemutatni Jézust, mert arra senki nem képes ebben a földi dimenzióban. És hát később sem. Bár a fogalmam sincs, hogy lesz. De ebben biztos, hogy nem. De valamilyen módon ezt a dicsőség eljut hozzánk. Istennek a fensége, nagysága, szeretete, irgalma, jelleme, személye. Valahogy áttükröződik a Krisztusban, kinyilakoztatta Isten a Krisztusban. Megjelent benne az Isten. És ezt a dicsőséget várjuk színről színre megjelenni. Amelynek már a töredéke ilyen hatalmas, ilyen kegyelmes. Amelynek már csak a töredékes megértése is életeket tud megváltoztatni. És azt mondja, hogy önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket méghozzá a maga népévé. Amely éppen emiatt, mert ő neveli, ő tanítja, jó cselekedetre törekszik. Mivel ránézve teszi a jó cselekedeteket, ezért nem hallott a cselekedet. Mivel Krisztus dicsőségére teszi a jót, nem a saját fényezésére, vagy a saját lelkiismeretének a megnyugtatása véget ad, ha ad, szeret, ha szeret, segít, ha segít, hanem Krisztusra nézve, abból a szeretetből táplálkozza, amit ő kapott az Istentől. Azt adja tovább, rámutatva minden közepette, hogy azért tettem, mert engem az Isten elhalmozott ő szeretetével. És mit tehetnék mást, mint ezt a szeretetet továbbadjam? De gondolj bele, ha a hitetlenség nyálkás érzése van bennünk, mit tudunk továbbadni akkor? Bocsánat ezért a szóképért. De valahogy így tudom megfogni. Nyálkás, kocsonyás, nyúlós, csúszos, zöld is. Undorító is. Mert rossz érzés, nem? Valljuk meg őszintén. Olyan rossz érzés, amikor bennünk ez van. Ismerem ezt az érzést. Ez a hitetlenség érzése. Olyan csúzos, olyan nyálkás. Úgy érzed, mintha elvágódnál mindjárt. Óvatosan kell lépkedned, hogy beneverd a fejed. Minden erődet össze kell szedni, hogy talpon bírjál maradni valahogy. A szellemi életben. Mert csúszik minden. Nyálkás. Ezt akarja felszámolni az Isten. A tőle való reménység által, a szabadítás által, kegyelem által, hogy ő a maga népévé választott bennünket. Ő döntött így. A megtérésed az Isten kegyelmi kezdeményezésére való válasz. Nem te tértél meg, ember. Nehogy azt gondolod, hogy te azért tudsz hívő lenni, mert te összeszedted magad, és milyen jó gyerek vagy. Megköszönhet az Isten, hogy megtértél. De azért tudtál megtérni, mert az Isten kegyelme kezdeményezett az életedben. Mert az Isten keresett téged. És elkezdett a szíved érdeklődni. Elkezdtél aggódni az elveszett állapotod felől, vagy elkezdtem aggódni az elveszettségem felől. Mert az Isten kezdeményezett. Az is kegyelem. És erre a kezdeményezésre megadta az Isten azt a különös kegyelmet, hogy nem voltam olyan marha, hogy ne igennel válaszoljak. hanem arra az Isten kegyelmet, hogy józanul, bölcsen, őszintén beismerjem az elveszett, nyomorult, bűnös állapotomat, és azt mondjam, hogy Istenem, nekem szükségem van rád. Engem nem érdekel, mit mondanak a haverok, meg a szüleim, meg a munkatársaim. Engem nem érdekel, hogy mit mondanak rólam. Nekem rád van szükségem, Uram, mert te nekem mindennél drágább vagy. És így tudunk megtérni, nem? Csak ezen a ponton. Sehol máshol. A többi az műkedvelés. Távolságtartó műkedvelés. Vallásos színház, amelyben nincs isteni erő. Nincs isteni jelenlét. Nincs valóságos közösség. Nincs élő reménység. De hála Istennek, hogy bennünket nem erre jót el az Isten. Mert a maga népévé választott ki bennünket. Ő döntött így. És mi kiváltságosok vagyunk, hogy megadta Isten azt a kegyelmet, hogy hozhattunk egy jó döntést, hogy a tőle kapott szabad akaratunkat arra használtuk, hogy elfogadjuk az ő kinyújtott és átszegzett kezét. Tehát Istennek ez a fajta ragyogása megjelent Krisztusban, ebben a világban. Bevilágította ezt a világot. És akkor hát beszéltünk már arról, hogy az ő kegyelméből megigazolva, helyreállítva az Isten igazságát nekünk adta Krisztusban. Reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. És azt mondja, látjátok, ami remény bennetek van, az arra vonatkozik, hogy nektek örök életetek van. És a ti életetek el van rejtve az atyába. És örökké éltek. Tagadjátok meg hát a hitetlenséget. A világi kívánságokat. És éljünk józanul, és kegyesen ebben a világban, mint akiket kiválasztott az Isten. A maga népévé tett az Isten. És ebben a kiváltságban lett részem, hogy az övé vagyok. És ez a legtöbb, amit ember kaphat. Milyen hatásai vannak, és milyen hatása van a reménységnek az életünkre? Először is, hogy az Isten fénye megvilágítja a mi életünket. Tehát elkezdünk az Isten világosságában reálisabb képet kapni önmagunkról. Milyen nagy kegyelem, gondoljatok bele. Az ember úgy tükröt kap maga elé, és nem kell már magát ámítania, és nem kell játszani semmit. Hanem végre látja, hogy ki is vagyok én valójában. Még akkor is, ha tényleg ez a kép, amelyet látunk, az néha hát elég rémisztő. Azt mondja itt az apostol, hogy megtagadva a hitetlenséget, a világkívánságot, majd azt mondja, hogy emlékeztesd őket, hogy rendeljék alá magukat a hatóságoknak és felsőbbségeknek, és engedelmeskedjenek, és legyenek készek minden jó cselekedetre. Ne gondolkodjanak, dekázzanak, hogy most tegyek jót, ne tegyek jót, ja, így vagy úgy, hanem legyenek készségesek arra, hogy amit megtehetnek, amire csak lehetőségünk van, tegyük meg. Mi annyit okoskodunk. Annyit mélegelünk. Szoktam mondani, olyan szépen elmondjuk azt, hogy ott van egy hajléktalan, és kér tőled 100 forintot. És mi mondjuk, hát piára költi. Elgondolkodtam rajta, lehet én is arra költeném az ő helyzetébe. Értitek? Lehet én is arra költeném. Ha az ő helyzetében lennék, hála Istennek nem vagyok, és nem is leszek. De reménység szerint ő még lesz az enyémbe. De most ezen gondolkodjak? Vagy azt mondom, hogy Isten áldjon meg. Ennyit tudok adni. Nyilván a Hungárián, ugye Pesten el lehetne osztani az egész fizetést. Tehát ebben kell józan bölcsesség. De értitek, miről akarok beszélni. Sokszor mi kimentjük magunkat a jó cselekedettől, mert okoskodunk. Vagy emberileg erőközve próbálunk jót tenni őket, és amit nem bízott ránk az Isten. Legyetek készek minden jó cselekedetre. Azt mondja, senkit se szóljatok meg. Ez a kifejezés, ugye, ne szóljatok meg senkit, tehát ugye ez nem azt jelenti, hogy milyen színű rúst kent föl valaki. Tehát nem erről szól, vagy milyen ruhát vett, hogy ne szóljatok meg, mert ez a minimum, hogy ez be nem szerencsétlenkedünk. Hogy ilyen mértékben nem játsszuk az Istent, meg a Szent Lelket. Ugye ez alap. Itt nem erről van szó, hogy ilyen gyerekes dolgokra próbál tanítani a Szentírás, hanem azt mondja itt, hogy ne káromoljátok az Istent. Nem mondjatok baljóslatú szavakat. Lemondó, hitetlen beszédeket. Isten káromló szavakat. Figyeljetek, az Isten káromlás nem csak arról szól, hogy te a maga magyar terminológiában káromló szavakat mondasz, az nem gondolod Isten káromlás, amikor hitetlenül beszélsz? És olyan dolgot mondok Istenről, amit ő nem mondott magáról. Értitek, amit akarok mondani? Néha még magunkat alázatosnak is tartjuk, amikor hitetlenül beszélünk. A hitetlenség az nem alázat, az hitetlenség. Az alázat, a maga gyengeségeit elismerve, az Isten szerint van alázat, felemeli a Krisztust. Hát Bemerítő János nem azt mondta. Neki növekednem kell, vagy neki növekednie kell, nekem meg bebújni ide az egérjukba. Nem is látszani. Itt se vagyok, gyerekek. Alázatos vagyok. Nem csinálok semmit. Nehogy hibázzak. Folytatta a szolgálatát. És mondta mindenkinek, őt kövessétek, gyerekek. Aztán pedig mártír halált halt. És akkor sem aggódott meg. Hanem amikor a király ment arra, és ugye felelős volt a népért, a nemzetért, mint legitim pap, tehát ő nem egy ilyen kóbor proféta volt, félretés ne essék. Az apja pap volt, és a papi származás jogán jogosult volt igét hirdetni. Sőt, elhívása volt a zsidó törvények szerint. Én még proféta is volt, annak is tartották. Azt is elfogadták, és mondta neki, gyerekem, figyelj már ide, apukám, hát te vagy itt a király. Hát te mutatsz itt példát, ne királykodjál itt. Hát együtt élsz a testvéred feleségével. Hát milyen gyalázatos dolog ez? Hát térjél meg! Hát hogy gondolt, hogy az Isten előtt meg fogsz tudni állni? Ha ebben a bűnben élsz? Hát mit kellett volna tenni egy profétának? Hát nem fel kellett hívni a figyelmét, hogy kározat felé halad? Hát nem szeretetlenségből, nem felfalkorottságból tette ezt Bemerítő János, nem büszkeségből, hanem az Isten szeretetéből. És a felelősség helyes értelmezéséből tette. Tette ezt tisztelettel, szeretettel. Hát ha megadja az Isten, hogy felolcsodik az ördög csapdájából, és megtér. És vállalt a halált is ezért. Azt mondja, hogy engedelmeskedjetek, ugye, senki se szóljatok meg, értelmeztük, kerüljétek a viszálykodást, legyetek megértőek, teljes szelídséget tanúsítva minden ember iránt. Igen, nagy hibát követünk el ebben a rohanó világban, amikor megpróbálunk gyorsan megérteni másokat. Én is sokszor elkövettem már ezt a hibát, nem vagyok kivétel. Amikor néhány impulzusból azt gondolom, hogy értem a másikat. És nem veszem a fáradtságot, hogy leüljek a szemébe nézzek, és azt mondom, kedves barátom, Pisti, Géza, Juci, Mari, így érzékeltem, ezt láttam, így van? Vagy mi van veled mostanában? Mi az oka annak, hogy így viselkedsz? Értitek? Tehát a megértés, a szelídség, minden ember jelent való tanúsítása, valami ilyesmit jelent. Nyitott vagyok a másikra. És ha nincs időm megérteni, akkor nem is alkotok véleményt, és nem próbálok rövid úton okoskodni. Mondom, nem vagyok perfekt ezen a dolgom, és már lehet, hogy eszetekbe jut néhány dolog, amikor én is így viselkedtem veletek, bocsássátok meg. Ha szükséget érzitek, gyertek és beszéljük meg. Nem vagyok perfekt én sem, de szükséges, hogy szembenézzünk az Isten igéjével, és bevilágít az Istennek a fénye az életünkben, és látjuk reálisan magunkat, hogy mennyire szükségünk van az Isten kegyelmére, és az üdvösségre, a szabadításra. Mert valamikor mi is ilyenek voltunk, tévegők, esztelenek, különféle kívánságok, élvezetek, rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők, de már nem ilyenek vagyunk. Már mi nem ezek vagyunk. Már mi Isten népe vagyunk, új természet részesei. És így gondolkodunk magunkról. Így van? A mi részünk már nem a vétek, a bűn. Nem abban gondolkodunk, hogy kicsit vétkezünk, vagy nagyon. Hanem abban gondolkodunk, hogy nagyon szeressük Jézust. Mert az ővé vagyunk. Ezzel foglalkozunk. Mind jobban megértsük az ő akaratát. És csodálatos igazságok még, majd erre még visszatérünk a végén. Egy igazság kiemelek még. Isten fénye megvilágítja a keresztet a számunkra. Ez is csodálatos, amikor fölkapcsolja a villanyt Isten szellem az életünkben, a saját romlottságunkkal szembesülünk, és olyan jó, hogy aztán pedig látjuk Krisztust. Ebből az állapotból látszik Krisztus keresztje. És azt mondja az írás, hogy azt így mondja Pál apostol, annyira csodálatos szavak ezek, hogy megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Ízlegesétek, megjelent a mi szabadító Istenünk jósága és ember szeretete Krisztusban. Ez megjelent megint az a szó, ami mint a fény, mikor felkapcsolják az erős reflektorokat, mint amikor egy kozmikus jelenség történik, a csillag megjelenése, ugye a bibliai betlehemi csillagnál látjuk ezt a képet. Tehát ez a megjelenik szó, ez ezt jelenti, ez nem pusztán, hogy előállt, hanem ez valami erőteljes változást hozva, nyilvánvalóan félreértelmezhetetlenül belépett, megváltoztatva az addigi helyzetet. És így öntötte ki ránk az ő szellemét Jézus Krisztuson keresztül, a mi üdvözítőnk által. Aztán Isten fénye segít helyesen látni a nehézségeket, hogy azok miért is történnek az életünkben, mivel is kell szembenézni, és miért. Az 1 Timóteus 4:10-ben azt mondja Pál apostol, hiszen ezért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk. Aki üdvözítője, az a szabadítója minden embernek, de leginkább a hívőknek. Azt mondja Pál apostol, hát ezért. Mert mi egy élő Istenben reménykedünk. Azok az eleink, akiket szurokkal leöntve mágián égettek el, akik a vadállatok elévettek vetve is elpusztították őket, tömegével a történelem folyamán. Tömegével. És ezek vállalták a halált. Miért? Azért, mert úgy voltak vele, mint Pál apostol. Hogy ebben az élő Istenben reménykedtek. Ezért, azt mondja, ezért az Istenért érdemes küzdeni. Ezért a hitért érdemes küzdeni. Nem mondta Isten, hogy a hit nem küzdelem. Hogy nem kell harcolni, küzdeni a nyálkás hitetlenséggel szemben. És a karácsonyi Isten tisztelet, az ezt önmagában nem változtatja meg, bár nagyon sokat segíthet. Egy adventi Isten tisztelet is sokat segíthet. Ébrezgetni a hitünket. Bevilágítani az Isten fénye által az életünkbe. Látni magunkat, de látni a keresztet. És látni az Isten szempontjából, szemszögéből, még a nehézségeket is. A Róma 12-ben szintén Pál apostol a következőket írja. Reménységben örvendezzetek. A nyomorúságban legyetek kitartóak. Az imádkozásban állhatatosak. Azt mondja, örvendezzetek. Kitartóak lehetek. Állhatatosak lehetek. A reménység ezt munkálja. Mert tudom, hogy hova haladok. Gondoljatok bele. Még egy kicsi idő, és ott az oázis. Ilyenkor mindig eszembe jut Bicskei Tamás barátom, egyszer szévesztel, akkor emlékszel? Úgy a ránk szállt Isten szelleme, és átöleltük egymás. Azt mondja Tamás barátom, be kell jutnunk. Nem adhatjuk fel. Végig kell menjünk. És úgy ránk szállt Isten szelleme, hogy átéreztük, hogy igen, hogy nem adhatjuk fel félúton az üdvösség harcát, ami a mi részünk, a hit harcát, a hit nemes küzdelmét. Ez egy harc. Meg kell harcolni a hitért. Bizonyára régebb volt a keresztény, vagy nem mondok újat. Küzdjetek a hitért, azt mondja az igen. És van a hitnek küzdelme, tusálja sokszor. Harcolsz a hitetlensége, harcolsz a saját rossz gondolkodásoddal, a testi kívánságaiddal, a gondolataiddal. Küzdesz, de küzdjetek a hitért. mert be kell jutnunk. Amen. És aztán milyen érdekes volt, amikor így imádkoztunk, Isten szelleme elöntött bennünket, és elkezdtünk sírva imádkozni az elveszett lelkekért, akik azon a szilveszteren tudtak, hogy milyen életet élnek, mert mi is azt csináltuk, mielőtt meg nem tértünk. És milyen érdekes, amikor ebben tusakodtunk, küzdöttünk a hitért, Isten szelleme ránk szállt, és kinyitotta a szívünket más emberek felé is. Nem a lelki pásztornak kell jönni. Itt az idő, imádkozzunk az elveszettekért, testvérem, mert jó keresztényhez ez méltó, és tesszük a nyálkás hitetlenségünkkel. Tök hitetlenül. Kötelességtudatból. De amikor megérted, hogy küzdenem kell a hitért, és Isten kegyelme, amikor hitet ad nekem, és a hit válságból is kisegít, akkor automatikusan átáll a szív, és megnyílik a szív a kegyelem továbbadására. Automatikusan. Egyszer egy lányal imádkoztunk együtt, megtért. Mondta, hogy van néhány bűn az életébe, összeírná délutánig. Táborban voltunk. Mondtuk neki, jó. És akkor hozott egy A5-ös oldal tele írva okkultizmusra. Egy A5-ös oldal tele volt írva okkult tevékenységgel. Amit vagy ő csinált, vagy a családja. Mondtuk, itt leszünk estig. De aztán mondtuk, vald meg az Úrnak. Elkezdte megvallani a bűneit, tételesen. Vétek volt, bűn volt, leteszi, bocsássa meg azon minden. És képzeljétek el, nem kell tanítani neki, hogy imádkozzon az elveszett rokonaiért. Ahogy megszabadult, sírva elkezdett imádkozni a családtagjaiért. Azonnal elkezdett könyörögni, hogy az Úr adja meg nekik a megtérést az életre. Nem kellett 5 pontot magyarázni neki, hogy jó hívő akarsz lenni. Az 5. pont az, hogy tegyél bizonságot a körülötted lévőknek. Semmilyen nem volt szükség. Mivel megszületett benne a hit, fénygyúlt az életével. Azt is megértette, hogy milyen nyomorúságban vannak az ő családtagjai. Hogy ugyanabban vannak, mint ő. És a körülményeket egészen más szempontból kezdte látni. És sírva elkezdt imádkozni. Meg is lepődtünk. Vagy ment az igehirdetés. És elkezdett egy lány zokogva sírni, de úgy elkezdett zokogva ordítva sírni, hogy megijedtem. Azt hittem, ki kell írni a mentőt. Rászállt Isten lelke, és elkezdett a bűnei miatt gyötrődni. A másik, aki abortáltatta a szeretőjétől a gyereket, egy férfi, zokogva, ordítva kiabált, Isten bocsássa meg a bűnét, hogy embert ölt. Nem kellett azt mondani neki, hogy az abortusz bűn. Irgum burgum. Itt az idő, hogy megtér belőle. Egyszerűen rászállt Isten szelleme, és egyszerűen teljesen világos volt neki, hogy el fog kárhozni, ha a bűneiben marad. Mert felkapcsolták a villanyt. És meglátta ebben a fényben magát, és a körülményeket egészen másképp ezt értékelni. Amit tett, azt is. A kapcsolatait. Már nem a nő volt a hibás. Hanem ő volt a hibás. Ő volt a felelős Isten előtt. A maga dolgát tekintve nyilván, mert ugye ez két ember kell. Azt mondja az apostol, reménység Istene pedig töltsön meg titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel. Igen. Amikor Isten megtölt az ember szívét ezzel a hittel, ugye a reménység és a hit az össze. Hit, remény, szeretet, tudjátok, ez a hármas, ami az Isten tüzének a hajtó anyaga, az olaj a tűzre. A hit, remény és a szeretet. Most a tűzről beszéltünk, most beszéljük a reményről, amely olyan a remény, biztos érzékeltek, mint hogy öntenél az olajat a tűzre is. Egyre nagyobb hőfokkal ég, ízzik az ember életében a tűz. Egyre nagyobb lángokkal ég. Ez ilyen, ez a üzenet. És azt mondja, hogy bővölködjetek a reménységben. A Szentlélek ereje által. Látjátok, amiről beszéltem? Nem emberi erőködésekre van szükség, hanem bőségről van szó a Bibliában. Olyan túláldó módon árasztja az életünket Istennek a reménysége, hogy kiárad, bővölködni fogsz, és ez jön belőled. De mire nevel bennünket Jézus? Életpéldája, tanítása, a vele való közösség, hogy mit tagadjunk meg? A hitetlenséget és a világi kívánságot. És józanul és Istennek tetsző módon fogunk élni ebben a világban. Mert erre nevel bennünket. Tehát ezt értsétek meg. A gyereknek természetes az, hogy a szüleitől tanul dolgot. Elkezdi utánozni a szüleit. Teljesen természetes. Mert vele van közösségben. És a hívő ember, akinek kapcsolata van Jézussal, annak egyre természetesebbé válik, hogy kövesse a mesterét. A reakciói elkezdenek olyanok lenni, mint a mesternek. A kapcsolatból fakadóan. Mert neveli Jézus. Nem iskolába járatja Jézus, hanem közösséget gyakorol Jézus vele, és bemutatja az életét. Bemutatja a bánásmódot is Jézus, ahogy bánik velünk, akkor is, amikor hibázunk. Ebből is tanulhatunk. Bemutatja a bánásmódot, hogy tud örülni a sikereinek. Hogyan gondolkodjunk az elveszett emberekről. És Isten fénye megvilágítja a jövőnket. Azt mondja az írás, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Megint azt mondom, hogy tisztítsuk meg ezt az igét attól, amit emberileg gondolunk a reménységről. Emberek azt mondjuk, hogy bizonytalan, majd meglátjuk. De itt, amikor azt olvasod, hogy reménység szerint részesei legyünk az örök életnek, ez nem valami bizonytalan dologról van szó, hanem tuti biztosról, amire az Isten a garancia. Értitek? Hogyha így olvasod az igét, élet lesz benne. Erő jön, hit jön belőle. És hitet szólunk másoknak is. Mert mi reménység szerint részesei leszünk. Vagyunk az örök életnek. Már most. De nyilvánvaló lesz, hogy a reménységünk élő. És igaz. És ugye ez a fény, ahogy mondtam, hogy felragyogott, látjátok ezt a csillagot, hogy megjelent, ugye, mint mondtam, ez egy változás hozott, a korábbi dolgok megváltoztak, a sötétségből ben élőknek fény ragyogott föl, a halál árnyékának völgyében lakókra fölragyogott a remény, a világosság, ugye ez a profécia hangzik Krisztusról az Ézsaiás könyvében, ez a profécia hangzik Zakariás által, amikor megszületik Bemerítő János, így profétál, így dicséri az Istent, és azt mondja az írás, de amikor megjelenik, ami üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Legyen ebben az adventben ez az utolsó gondolat, hogy Isten így tekint rád, és így tekint minden emberre. Krisztusban változás történt. Krisztusban megjelent az Isten jósága és ember szeretete. Egyértelműen és visszavonhatatlanul. És mind azok számára, akik keresik az Istent, és készek az ő fényében jönni, meglátni önmaguk életét, azok ezt követően meglátják a keresztet. Másképpen értelmezik a körülményeiket, és másképpen értelmezik a körülöttük élő világot, és megjelenik bennük túláradó módon Jézus példája. Megharcolják hitnemes harcát, és végezetül pedig bemennek a mennybe. Ez a mi reménységünk. És áldjon meg bennünket ezzel a hittel, ezzel az élő reménységgel. Ne csak adventkor, hanem minden nap, amíg újra látjuk őt. Amen.